Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Ez már önmagában egy óriási nagy teljesítmény, hogy eljöttetek ebben a melegben, és vállalkoztatok arra, hogy kibírjátok ezt a hőséget. De Isten jó, és az ő igéje az minden fáradtságot megér, és bízom benne, hogy áldást fogunk élni most is abból, hogy az ő igéjét kutatjuk, és engedjük, hogy ő szóljon hozzánk. Most az előző alkalmakon az egyházról beszéltem, és most ezt a témát egy kicsit szeretném félretenni, lezárni, és olyan dolgokról szeretek beszélni, ami úgy a szívemhez közel van, ami foglalkoztat, és a legtöbben, akik itt vagytok, részt vettetek a nyári táboron, Biblia konferencián, de akik esetleg nem, azok se érezik magukat kizáról, mert Isten igét fogjuk tanulmányozni. Csak azért említem, mert ezek a kérdések foglalkoztatnak engem, amik ott is elhangzottak, amikről beszéltek, ahogy hogyan tud Isten műve, nyilván a mi közreműködésünkkel befejeződni, hogyan tudja ezt Isten véghez vinni. És ugye ott a nyári konferencián is erről beszéltünk, hogy ez a pünkösdi erő, ez ennek a titka, ez a kulcsa, ez az, ami majd a végidején is hatalmas mértékben meg fog nyilvánulni. Úgyhogy ezt szeretném tanulmányozni veletek elsősorban most, hogy mi is történt pünköstkor. Jézusnak ez az ígérete így kezdődik, hogy amikor a Szent Szellem eljön rátok, ez a témámnak a címe, és szeretném is felolvasni ezt az igeverset. Apostolok cselekedetei. Tehát Apostolok cselekedetei első fejezet 8. verséből olvasom Jézusnak az ígéretét. De erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Tehát ez volt ez a pünkösdi erő, hogy azt mondja, hogy erőt kaptok. Ezzel fogunk most foglalkozni. Mindenek előtt bennem felmerül a kérdés, hogy milyen erőről beszél Jézus, hogy majd pünköskor erőt kapnak, hiszen már pünkösd előtt is voltak erők. Nem? Hát pünkösd előtt nem működött Isten ereje? Ha csak a tanítványokat nézünk, mert ugye ezt a tanítványoknak mondta. A tanítványok nem tapasztaltak erőket a saját életükben, nem csak úgy, hogy látták Jézust. Hát maga Jézus az, aki megbízta őket, felhatalmazta őket, hogy csodákat tegyenek. Ezt olvassuk Lukács 9.1-ben. Összehívta 12 tanítványát, és erőt és hatalmat adott nekik. Minden ördög fölött is a betegségek gyógyítására. Hát akkor miről beszél pünköskor? Hát már ez 1-2-3 évvel azelőtt volt. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mikor küldte el őket, de nem, ez nem pünkösd után volt, ez még Jézus földi életében volt, nem igaz? És azt olvassuk, hogy erőt és hatalmat adott nekik. Ugyanezt olvassuk Máté 10.1-ben. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék őket, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Most nem néztem ide, a 72 tanítványnak ugyanezt mondta, hogy betegeket gyógyítsanak, leprásokat tisztítsanak, ördögöket üzzenek, halottakat támasszanak. Lehet, hogy nem működött nekik, és csak pünkösd után működött. A Bibliában nem ezt olvassuk. Azt olvassuk, hogy nagyon is működött nekik. Márk evangélium a 6. fejezetében, 12.-13. vers ezt írja, útra keltek azért, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt üztek ki, és olajjal sok beteget megkentek, és meggyógyította. És a 72-ről Lukács 10.17-ben ezt írja. A 72 tanítvány örömmel tért vissza, és azt mondta, Uram, míg az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Akkor milyen erőről beszélt Jézus? Hát pünkösd előtt is kaptak erőt, hatalmat, működtek az erők, de hogy nem csak a tanítványoknál maradjunk, esetleg lehet, hogy valami rendkívüli csodákról van szó. Na de az Ószövetségben nem olvasunk rendkívüli csodákról. Ugye maga Pál apostol is zsidókhoz írt levélben felsorolja itt a hithősöket, és akkor beszél a prófétákról. Nem is olvasom fel zsidók 11.32-34-ben, hogy ott felsorolt ezt a sok hithőst, hogy mi mindent csináltak, ezt mondja, hogy ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, a tűz erejét kioltották, megmenekültek a kard élétől, felerősödtek betegségből, hősök lettek a háborúban, megfutamították az idegenek seregeit, és még olyanokról nem is beszélt, hogy Illés meg Elizeus, akik halottakat támasztottak, ételt szaporítottak meg, vizen járatták a baltát, tehát hasonló csodákat tettek, mint maga Jézus Krisztus. Leprást gyógyítottak meg, és ez pünkösd előtt volt. Vagy mondok még nagyobbat. Józsué könyvében. Józsué 10. fejezet 12-től 14. vers. Azon a napon, amelyen odavetette az Úr az emóriakat Izrael fiai elé, Józsué az Úrhoz szólt, és ezt mondta Izrael szemei előtt. Állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajálon völgyében. És megállt a nap, és vesztegeld a hold is, amíg a nép bosszút nem állt ellenségein. Vajon nincsen ez megírva Jásár könyvében? És megállt a nap az ég közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem egy teljes napig. Nem volt olyan nap, mint ez, sem azelőtt, sem azután, hogy ember szavának engedett volna az Úr. Mert az Úr harcolt Izraelért. Ugye a tanítványok elképedtek azon, amikor Jézus szólt a fügefának, hogy száradjon ki, na de ezt add össze. Józsué a napnak meg a holdnak szólt. Te mikor szóltál utoljára a napnak meg a holdnak? Vagy csak egy hegynek, amit Jézus ígért? És ez pünkösd előtt volt. Hogy van ez akkor? Most akkor mit ígért Jézus, hogy mi fog eljönni pünköskor? Hát pünkösd előtt is voltak erő. És a legkülönösebb az, hogy Jelenések könyve is megerősíti azt, hogy igenis akkor jött el az erő. Jelenések 12. fejezet 12. vers, ami Jézus mennybe menetele utáni megdicsőlését, királyák koronázása utáni mennyei kijelentést nyilatkoztatja ki nekünk, ezt mondja. És nagy hangot hallottam a mennyben, amely ezt mondta, most jött el a mi Istenünk üdvössége és ereje, és az ő országa és Krisztusának hatalma. Mert levettetett a mi testvéreink vádlója, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És így sok mindent felsorol, de csak erre szeretném a figyelmet felhívni. Azt mondja, hogy most jött el az erő. Pont amit Jézus is mondott, hogy majd amikor a Szent Szellem eljön rátok, akkor kaptok erőt. Mi ez az erő? Vagy inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy erő mihez? Szeretném még újra felolvasni, de előtte még egy másik változatban is szeretném ezt az ígéretet felolvasni. Lukács evangélium 24. fejezet 49. versében Jézus ugyanezt az ígéretet elmondja a tanítványainak. Azért én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ugyanarról beszél, maradjanak Jeruzsálemben, majd kapnak erőt. És szeretném még egyszer Apcsel 1.8-kor felolvasni ezt az igét. De erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Tehát mihez kaptak erőt a tanítványok? Hogy tanúk legyenek. Milyen tanúk legyenek? Azt mondja, hogy tanúim lesztek. Az én tanúim lesztek. Tehát Jézus Krisztus tanúinak lenni, ehhez kell az az erő, amit pünköskor kaptak. Ez nagyon érdekes gondolat, mert ebből számomra az következik, hogy Mózes, Illés, Elizeus, ők Krisztus tanúi voltak? Ezek szerint valószínűleg nem. Mert pünköskor jött el az az erő, amivel Krisztus tanúivá lehetett lenni. Pedig ezeken a férfiakon keresztül hatalmas erők nyilvánultak meg. Így is lehet mondani. De hadd mondjam azt előre, hogy ez a Krisztussal való tanúságtétel, ez ami nagyon-nagyon konkrét dolog. Nézzük meg, mit jelent az, hogy valaki Jézus tanúja. Mitől lesz valaki Jézus hiteles tanúja? Sokan úgy gondolják, és ezt nem én mondom, ezt maga Jézus mondja, sokan úgy gondolják, hogy a jelek és a csodák azok, amik valakit hiteles tanúvá tesznek. És szeretném azt kihangsúlyozni, hogy a jelek és a csodák azok nem rossz dolgok. Ezeket Jézus Krisztus maga is tette, ezeket Jézus Krisztus a tanítványainak is adta, de vannak, akik úgy gondolják, hogy ezek önmagukban hitelesítenek valakit Jézus tanújaként. És most nem konkrét emberekről beszélek, hanem ezt maga Jézus mondja el nekünk Máté 7. fejezetében, hogy vannak emberek, akik így gondolkodnak. Máté 7. fejezetében 21-től 23. versben ezt mondja Jézus. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor azt mondom nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ez egy elég félelmetes kijelentés, nem? Figyeljük meg, hogy hogyan gondolkodnak ezek az emberek. Mi az ő érvük? Jézus nevében mit csináltak? Profétáltak, ördögöket üztek, sok hatalmas dolgot tettek Jézus nevében. Jeleket és csodákat produkáltak Jézus nevében, nem igaz? És mind csodálkoznak ezek az emberek? Hogy azon csodálkoznak, hogy hát hogy nem jutnak be? Hát nem a te nevedben, hát a jeleket és csodákat produkáltunk, hát a hiteles tanúk voltunk, nem? És Jézus azt mondja nekik, hogy sohasem ismertelek titeket. Nem voltak hiteles tanúk. És nagyon érdekes, hogy itt Jézus megmondja azt, hogy mi volt a probléma, azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Nyilván ezek az emberek nem cselekedték a mennyi atya akaratát. Akkor ebből azt kell következtetni, hogy a csodák, jelek, csodák, gyógyulások azok nem a mennyi atya akarata? Ez egy rossz következtetés. A jó következtetés az, hogyha valaki azt gondolja, hogy csak ez a mennyi atya akarata, az téved. Ez önmagában nem Isten akaratának a cselekvése. Az, hogy valaki jeleket, csodákat tud produkálni, gyógyít, nyelveken szól, profétál, bármit csinál, ez önmagában még nem jelent semmit. Megmondta Jézus, hogy mi az ő akarata és a mennyi atya akarata. Ugye ezt mondja János evangélium 13. fejezetében, 34. 35. vers. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez nagyon érdekes, hogy Jézus ezt megfogalmazza. De azt mondja, hogy arról ismeri meg mindenki. Tehát ugye a megismerés, ez egy bizonyíték tulajdonképpen. Ez a hitelesítő bizonyítéka annak, hogy valaki Jézus Krisztus tanítványa, vagy úgy is mondhatnám, hogy Jézus Krisztus tanúja. Tudnélik az, hogy valódi szeretet van benne, olyan szeretet, amilyen Krisztusban volt. Mert azt mondja, hogy amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tehát ez Jézus szerint a hitelesítő bizonyíték, és majd fel fogunk még olvasni néhány igeverset. Valójában az az erő, ami pünköstkor lejött a földre, az valóban egy új dolog volt. Egy olyan dolog volt, amivel az ószövetségi hívők nem rendelkeztek. Mert ez maga az új élet volt, az a megújult szellemi természet volt, és erről beszél Péter második levele, első fejezet, harmadik, negyedik verse. Azt mondja, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, ami a kívánság miatt van a világban. Figyeljük meg, hogy mit mond, hogy mire való ez az erő. Itt erőről beszél, igaz? Mire való ez az erő? Jelekre és csodákra? Azt mondja, hogy életre és kegyességre való. Tehát van olyan erő, ami jelekre meg csodákra való, és van olyan erő, ami életre és kegyességre való. Az előbb láttuk Jézusnak a beszédéből, hogy az, ami a jelekre és csodákra való erő, az kevés. Viszont az, amit Isten nekünk adott, nekünk ajándékozott, az életre és kegyességre való. És konkrétan mit mond, hogy mi ez? Mi ez, amit adott nekünk? Ez az isteni természet. Megmondja pontosan, hogy mi ez, amit nekünk ajándékozott, amit előre megígért. Ez nem más, mint az isteni természet. És hogyha belegondolunk abba, hogy az Isten természetének mi a lényege, mi az, amit megkaptunk, a minden tudását, vagy a minden hatóságát kaptuk meg. Ugye azt mondja János levelében első levél, 4. fejezet, 7. 8. versében, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Tehát amikor Istennek a lényegét megpróbáljuk megragadni, akkor őt leginkább nem az erő, nem a hatalom, nem a mindenhatóság, vagy a minden tudás jellemzi, hanem a szeretet. Hogyha erőt akarsz kapni, vagy hatalomra vágysz, senki ne fogadja meg ezt a tanácsot, de lehet, hogy jobban jársz, hogyha Sátánnál keresed. Ő neki van hatalma, és gazdagon megjutalmazza a szolgáit. Nézzetek körbe a világban! Milyen hatalma van a világban lévő embereknek? Milyen sikeresek azok, akik eladják a lelküket az ördögnek? Persze csak zárójelbe mondom, egy ideig. Egy ideig, ideig óráig tart ez a ragyogás, mint az üstökös, amelynek utána elalszik a fénye. De hogyha hatalmat akarsz, Sátán is kínál hatalmat. De az Istennek a lényege nem a hatalom, nem az erő, nem ez a fajta erő, hanem a szeretet. És azt mondja János, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg Istent. Ha te szeretnél jeleket és csodákat tenni, de nincs benned szeretet, mit érsz vele? Mit érsz vele, hogyha Jézus azt fogja mondani neked a végén, hogy nem ismerjük egymást? Ezen érdemes elgondolkodni. Mi a helyzet akkor a csodákkal? Mert most úgy tűnik, hogy nagyon lejárattam a csodákat itt. Szeretném még egyszer felidézni ezt az igeverset, Máté 10-ből az első verset. Ugye azt mondtam, hogy hát a tanítványok is tettek csodákat, hiszen maga Jézus mondta nekik, hogy tegyenek csodákat. De ugyanakkor azt is mondtam, hogy pünköskor, ami erőt kaptak, az meg nem csodatévő erő volt, hanem az az életre és kegyességre való erő volt. Akkor most hogy van ez? Akkor mi dolgunk van nekünk a csodákkal? Lehet, hogy nem is kell csodát csinálni. Hogy van ez az egész? Figyeljük meg, amit Jézus mond. Máté 10, első vers. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek, vagy pontosabban szellemek felett, hogy kiűzzék őket, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ez a szó, ez az eredetiben is más, ez a hatalom szó, mint az erő. Sokkal inkább megérthetjük ezt, hogyha mondjuk úgy fordítanánk, hogy felhatalmazás. Vagy meghatalmazás. Most a feleségemnek éppen nem olyan régen lejárt a jogosítványa, és engem küldött be a papír, a jogosítványért, hogy hozzam el neki. Felhívta a okmányirodát, megkérdezte, hogy a férje bemehet-e érte, mondta, hogy persze bejöhet, de kell írni egy meghatalmazást. Mit gondoltok, hogyha meghatalmazás nélkül mentem volna be, odaadták volna nekem a jogosítványát? Elhajtottak volna. De írt nekem egy meghatalmazást, aláírtuk. Oda mentem, odaadtam a meghatalmazást, semmi gond. Gond nélkül idatták. Tehát amikor Jézus hatalmat adott a tanítványainak, akkor egy meghatalmazást adott nekik, hogy használják az ő erejét, pontosabban Isten erejét. Mert amikor a földön volt Jézus, akkor ő sem rendelkezett isteni erővel, csak felhatalmazással. De ez egy nagyobb téma, erről most nem szeretnék nagyon részletesen beszélni. Mi a helyzet Pünkösd után? Pünkösd után a tanítványok kaptak valami csodatévő erőt, vagy nem? Figyeljük meg, mit mond Péter a béna ember meggyógyítása után. Apostolok cselekedetei 3. fejezet 12.-16. vers. Amikor Péter ezt látta, mármint, hogy oda csődült a tömeg, amikor Péter ezt látta, azt mondta a népnek: Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel tettük volna azt, hogy ő járjon? Ugye itt a béna ember elkezdett járni, és csodálkozott a tömeg. És mit mondott Péter? A saját erejükkel tették ezt? Nem. Azt mondta, hogy nem. Mert amikor Jézus azt mondta, hogy kaptok erőt, az nem erre vonatkozott. Hiszen azt mondta, hogy nem a saját erőnkkel tettük, hanem hogyan tették? 16. vers. Az ő, vagyis a Jézus nevében való hit erősítette meg ezt az embert, akit láttok és ismertek. Az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást neki, mindnyájatok szeme láttára. Magyarul ezek az emberek, pontosabban Péter és János, a felhatalmazásukat használták. Az aláírást, ugye a nevet, ami ott volt a üresen kitöltött csekken. Csak odaírták, hogy mi kell nekik, és benyújtották. A felhatalmazásukat használták Pünkösd után is. Ugyanúgy, mint Pünkösd előtt. Nem igaz, a Pünkösd előtt is azt mondták, hogy Uram, még az ördögök is engednek a te neved által. Mi volt ehhez képest a különbség Pünkösd után? A jelek és csodák tételében. Volt különbség? Nem volt különbség. Hát a csodák megtételére nem erőt, hanem felhatalmazást kaptak a tanítványok. És ugye nem csak a 12, hanem a 72, és tenni Jézus, ezt most nem idéztem, Jézus hogyan küldte ki a tanítványokat? Miért adott nekik felhatalmazást csodák meg jelek tételére? Ez most lehet, hogy egy kicsit nehéz kérdés. Így van, hogy hirdessék Isten országát. És ehhez adott nekik felhatalmazást. És azt olvassuk, hogy ez az ország, ez a vég idején hirdetve lesz. És akkor jön el a vég. Tehát az ország hirdetésével együtt felhatalmazás is jár. Ez nem csak a tanítványoknak szólt, nem csak az apostoloknak szólt, hanem az idők végezetéig mindenkinek, aki a királyságot hirdeti. De ezért mondom, hogy ez a felhatalmazás, ez mindenkire vonatkozik. De nézzük meg, mik a feltételek. Ugyanis, ha megfigyeljük az igét, akkor azt látjuk, hogy igenis van kapcsolat az isteni élet, a között a pünkösdi erő és a felhatalmazás gyakorlása, vagyis a csodák megtétele között. Mi ezt pünköskor, meg a tanítványok életében pünkösd után nem nagyon látszik, hiszen szinkronban volt a kettő. A mi életünkben viszont annál inkább tapasztaljuk ezt. De volt máshol is, már az apostoli időkben is, ahol problémák voltak, nem minden működött úgy, ahogy kellett volna. Például a korintusi gyülekezetben. 1 Korintus 11.29.30. versben ezt olvassuk. Ezt az úrvacsora kapcsán írja Pál apostol. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, mert nem csak úgymond fenyeget, hogy hát, hogy ezt rosszul csináljátok, hanem egy nagyon fontos összefüggésre világít rá Pál apostol. Mi volt a korintusiaknak az állapota? Vagy mi volt ennek a hibának az eredménye, inkább úgy mondanám? Erőtlenség, betegség és idő előtti halálozások. Keresztények idő előtt meghaltak, nem tudták megélni teljesen Istennek a rájuk vonatkozó tervét, mert hogyha idő előtt haltak meg, az azt jelenti, hogy nem Isten akarta, hogy meghaljanak. Nem igaz? Mert hogyha Isten akarja, akkor pont időben halnak meg. De ők idő előtt meghalnak. Mi volt ennek az oka? Így van. Azt mondja, hogy ezért van köztetek. Ez az oka annak. Mi az oka? Hogy nem becsülik meg az Úr testét. Ugye erről beszéltünk korábban, hogy mit jelent megbecsülni az Úr testét. Több jelentése is van. De az úrvacsora az a Krisztus életével való közösségünk. És megbecsülni az Úr testét, az azt jelenti, hogy tudatos közösségen van Jézus életével. Ez nem csak egy ilyen, hát keresztény vagyok, eljárok gyülekezetbe egy héten egyszer, meg mit tudom én, bizonyos vallásos dolgokban részt veszem, aztán kész. Hanem egy olyan tudatos közössége van Krisztussal, majd mindjárt beszélünk arra, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, amiből aztán egyenesen következnek az, hogy erős leszek, egészséges leszek, bővölködő életem lesz, nem halok meg idő előtt, betöltöm Isten akaratát az életemben, stb. És nyilván ez a közösségnek az áldására is lesz. Hát úgy tűnik, hogy ennek az életnek a valósága kihatással van arra is, hogy erők nyilvánuljanak meg, jelek, csodák történjenek, mert ugye betegség, azok történnek, azok vannak. De abból meg lehet gyógyulni. Feltéve, hogyha ott van ez az élet. És ezzel az élettel való közösség. Mit jelent ez a közösség gyakorlatban? János apostol ír erről a legtöbbet. János első levelében. Ő beszél a legtöbbet erről a közösségről. És a 4. fejezet, tehát János első levelen 4. fejezet, 12.-13. versében ezt olvassuk. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga szelleméből adott nekünk. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, mert itt mond egy próbát János apostol. Azt mondja, hogy ha te akarod tudni, hogy van-e igazi, valódi közösséged Istennel, akkor ebből tudod meg, ebből ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk. Vagyis, hogy élő közösségünk van vele. Abból, hogy a maga szelleméből adott nekünk. Mit jelent ez, hogy a maga szelleméből adott nekünk? Így van. Ez a szeretetben nyilvánul meg. Milyen szeretetben? Miért mondja ezt, hogy Istent soha senki nem látta? Hogy jön ez ide? Jó, feltétel nélkül szeretet, van-e még gondolat? Miért mondja ezt, hogy Istent soha senki nem látta? Hát ez most hogy jön ide ez egészhez? Hadd mondjak akkor én egy gondolatot, jó? Aztán majd megítélitek, hogy szerintetek ezt mondja János. Szerintem azt mondja, hogy így fordítanám le, hogy nézzétek, ti azt mondjátok, hogy szeretitek Istent. Sokat imádkoztok hozzá, dicsőítitek őt, eljártok minden szombaton gyülekezetbe, fizetitek a tizedet. Tök jó, nagyon jó. De álljon meg a menet, az Isten soha senki nem látta. Hogyan szereted az Istent? Az Istent úgy tudod szeretni, hogyha a testvéredet szereted. Tehát akit nem látsz, afelé hogy tudod kifejezni a szeretetnek a teljességét? Lehet az Istent szeretni, de most nem azt mondom, hogy az imádság, vagy a dicsőítés, vagy ezek rossz dolgok. De amikor az Isten iránti szeretetről van szó, és majd fogok még egy igét felolvasni, az leginkább ebben mérhető le. Az Isten iránti szeretetednek a fokmérője az a testvéreid iránti szeretet. Ezt még egyszer elmondom. Mert utána azt mondja, hogy arról ismerjük meg. Az Isten iránti szeretetednek a fokmérője a testvéreid iránti szeretet. Erről beszél János apostol, mondom, szinte az egész levélben, most a harmadik fejezetből szeretnék olvasni 18-tól 23. verset. Hát János első levele, harmadik fejezet 18-tól 23. vers ezt mondja. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelve, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és ebben nyugszik meg szívünk előtte, valahányszor vádol minket a szív. Mert Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez. És akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait, és azokat tesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Ugyanarról beszél, mint amiről eddig is szó volt. Beszél a megismerésről, azt mondja, hogy erről ismerjük meg, ez a fokmérő, ez a belső visszaigazolás, hogy kapcsolatom van Istennel, hogy élő közösségben vagyok vele. Tudnélik micsoda? Az, hogy valóban szeretem a testvéremét, hogy ezt kifejezem a testvéreim felé. Azt mondja, hogy ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel, valóságosan. Tudjátok, ezen elgondolkodtam, hogy amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, és az angyal bejelentette az ő születését, akkor mit mondott? Azt hiszem Józsefnek mondta ezt, nem Máriának. Mit mondott neki? Mit mondott Jézusról? Hogy ő szabadítja meg az ő népét a bűneiből. És sok keresztény használ ilyen kifejezéseket, hogy hát Jézus megmosott a bűnből, vannak erről énekek, hogy Jézus tisztára mosott az én bűneimből, és elvette Jézus a bűneimet. De amikor elgondolkodtam ezen, és elgondolkodtam azon, amiről János apostol beszél, akkor megfogalmazódott bennem egy gondolat. Ítéljétek meg magatokban, hogy ez valóban erről beszél az ige. Lehet, hogy most egy kicsit radikálisan fogom megfogalmazni, de a bűntől nem lehet megszabadulni. A bűnt nem lehet lekaparni, vagy lemosni. Ez nem egy ilyen dolog. Sőt, még egy dolgot mondok. Nem tudod, nem tudhatod azt, hogy bűntelen vagy-e, ha nincsenek kapcsolataid. Úgy is mondhatnám, hogy ha egyedül vagy, soha nem tudod, hogy bűntelen vagy-e vagy sem. Elgondolkodtatok már azon, hogy a 10 parancsolatnak az összes parancsolata a kapcsolatokról szól? Az első 4 az Istennel való kapcsolatról, így mutatom. A többi 6 pedig az emberekkel való kapcsolatról szól. Tehát magának a bűnnek a meghatározása ebben a nagyon primitív formában a kapcsolatokról szól. Az Istennel való kapcsolatról, meg az emberekkel való kapcsolatról. Ezért mondom azt, hogy a bűnt azt nem lehet levakarni, attól nem lehet úgy megszabadulni. Vagy tiszták a kapcsolataid, és Isten szerint működnek a kapcsolataid, hanem azt mondja, hogy szeretet minden kapcsolatodnak a mozgató rugója, és szeretet minden kapcsolatodnak, minden kapcsolatodban a megnyilvánulási forma külsőleg, belsőleg, minden tekintetben, akkor nincs bűn. Akkor nem létezik a bűn. Ez olyan, mint a világosság, meg a sötétség. Sötétséget nem lehet zsákban kivinni a házból. Kell gyújtani egy lámpát, és akkor eltűnik a sötétség. Erről beszél János apostol, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelemtől nem lehet megszabadulni, nem lehet kimantrázni az embernek magából a félelmet. De ha van benne teljes szeretet, akkor eltűnik minden félelem. Ez egy érdekes dolog. És azt mondja János apostol, hogy ez a titka. Ez a titka. Ez az, amiben megnyugszik a szíved. Nem tudod magadban felturbúzni a hitet. Nem tudod a kétségeidet vagy a félelmeidet legyőzni. De ha van benned teljes szeretet, ezek a dolgok megszűnnek problémák lenni. Ebben megnyugszik a szíved. És azt mondja, ha a szívünk nem vádol, bizodalmunk van Istenhez, és akármit kérjünk, megkapjuk tőle. Ha azt mondod a hegynek, hogy menj arrébb, arrébb fog menni. Mert teljes bizalmad van Isten felé. Mert tudod, hogy teljes szeretet van benned. Honnan tudod, hogy teljes szeretet van benned? Onnan, hogy a kapcsolataidban tapasztalod ezt. Ez az egyetlen, ahonnan tudhatod. Nem tudhatod önmagadban. Csak a kapcsolataidból derül ki. Erről ismerjük meg. Hogyan lehet akkor élni a felhatalmazással? Ami mindenkinek szól, neked is, nekem is. Nem mondtam semmi újat valójában, ezt Pál apostol egy nagyon egyszerű kifejezésben megfogalmazta a Galata 5.6-ban. A szeretet által munkálkodó hit. A csodákhoz hit kell, de ahhoz, hogy a hit működjön, ahhoz viszont szeretet kell. És így ez egy nagyon egyszerű képlet, és hogy beszéltük, ez nem egy Isten iránti rajongó szeretet, most a rajongót azt ilyen pejoratív értelemben mondom, ilyen buzgó vallásosság, mert vannak, akik ezt így élik meg, hogy ilyen extatikus tapasztalatokat keresnek, és nem tudom, elmennek gyülekezetbe, és akkor ott szól másfél-két órán keresztül a dicsi, és akkor ott azt élik át, hogy most ők mennyire nagyon szeretik Istent, de nem erről beszél János apostol, ugye, amit felolvastunk az előbb. Két dolgot mond, hogy ez az ő parancsolata, szeretnék visszatérni ide. Ez az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, ez egyik, más pedig, hogy szeressük egymást, amit megparancsolta nekünk. Tehát ez az a két dolog, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, hogy tegyük azt, amit ő mond, figyeljünk az ő hangjára, és tegyük meg, amit mond, és a másik pedig, hogy szeretjük az embertársainkat. Így tud valóban megerősödni a hitünk, és hogyha Krisztus élete működik a hétköznapi dolgainkban, akkor jelek is csodák is meg fognak nyilvánulni. Ez természetes dolog. Hiszen az a szeretet majd indít arra, hogy ott, amikor kell, akkor, amikor kell, megtedd azt, amire ő indít. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani még befejezésül, és hogy adjak egy kis ízelítőt a következő alkalomból. Ugye ez a tapasztalat, ez a pünkösdi tapasztalat, erről Jézus János evangélium 7. fejezetében nagyon szemléletes képet használ, 38.-39. versben. Ezt mondja, aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ezt pedig a szellemről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőült meg. Tehát ez a tapasztalat, ami minden kereszténynek, minden újjászületett, minden szellemtől született kereszténynek a tapasztalata, ezt az élő víz folyójához hasonlítja, ami honnan jön? Te egy másik igét idéztél, majd az következőleg. Mit mond, honnan jön? Annak belsejéből. Minden egyes embernek a belsejéből. De majd a következő alkalommal onnan a királyi széktől folytatjuk. adok egy kis házi olvasmány nektek erről, és akkor talán egy kicsit jobban fogjuk együtt érteni, tanulmányozni ezeket a proféciákat. Ezékiel könyve 47. fejezetét, és Jelenések könyve 22. fejezetét fogjuk majd kutatni, és más proféciákat is. Engem személyesen nagyon foglalkoztat az, hogy hogyan lehet ebben növekedni, mert ezek a proféciák erről beszélnek, és hogyan lehet kiteljesedni, teljességre jutni ebben a szeretetben, és teljességre vinni az Isten művét is. És bízom benne, hogy ti is velem vagytok ebben a csodálatos útban. Kérdés még akkor a végére Lajostól. Hangosabban, jó?
Itt a végén említett egy nagyobb csodákat. Én nagyon időben arra gondolom, hogy nincs ezt így érte. Pont arról beszél, amire te így beszéltem. Nem annyira azok a csodák, hogy az igazi csoda az életben talán egy másik ember megtér. Egy másik ember elhívja Istenhez. És az erő is, amire beszél, ez a hatalom egyik. Egyik gyakorlatilag erre szolgál, hogy az embereket elhez. És ezek az igazi nagy csodák, nagyobb talán, mint egy jó indítás. Számunkra egy indítás
nagyobb, hogy az a legnagyobb. Hát ezzel lehet vitatkozni, nem tudom.
Csak egy gondolat.
Megtérés volt az Ószövetségben is, újjászületés nem volt. A megváltozott természet az, ami egy rendkívüli dolog. Legalább olyan megmagyarázhatatlan szerintem, mint Jézus Krisztusnak a testvérétele. Hogyan lehet egy már létező lénynek a természetébe olyan szinten belenyúlni, hogy azutána nem ember lesz, hanem Isten ember. Hiszen azt mondja, hogy isteni természet részeseivé váltunk. Ezt nem hangsúlyoztam ki. De ez egy érdekes gondolat, hogy ugye Péter, amikor meggyógyította a bénát, azt mondta, hogy hát mit tésztek ránk, mint hogyha a saját erőnkkel vagy kegyességünkkel tettük volna ezt, hogy ez járjon. Az erő nem volt a sajátjuk. De az isteni természet a sajátunká válik. Belegondoltatok ebbe? Az isteni természet részeseivé lettünk. Aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. És ugye azt mondja az ige, amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Az már nem egy tőled független dolog. Az a lényednek a részévé válik. Hogyha nem szakadsz el Krisztustól, egyszer s mindenkorra. Én azt gondolom, hogy ez is ez a legnagyobb csoda, ami egy emberrel történhet, hiszen az örökké valóságban nem lesznek gyógyítások, meg nyelveken szólás, meg egyebek, de ez az új élet, ez állandóan ott lesz. Hát ez a csoda, ez örökké megmarad, és örök érvényű ennek a hatása. De az, hogy most Jézus erre gondolt, amikor azt mondta, hogy nagyobbakat is fogtok tenni, ezzel úgy nem tudom, tehát ebben nem foglalnék állást. Pontosan erre gondolta, mert valóban tettek a tanítványok is nagy csodákat, és a végidején is lesznek még hatalmas csodák. És ott valóban én azt gondolom, hogy Jézus a tényleges csodákról beszélt, mindamellett, amiről most akartam szólni, az nem a csodák kisebbítése volt, szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy egyáltalán nem a csodáknak a szerepét, vagy a jelentőségét akarom csökkenteni ezzel, hanem engem ez nagyon foglalkoztat személyesen is, hogy miért van az, hogy nem látunk annyi csodát magunk között, meg akár a világban is vannak csodák, de nincsenek olyan mértékű csodák, mint Jézus idejében voltak. És ezt olyanok is elismerik, akik benne vannak ebben. Mondjuk karizmatikusok is történnek körülöttük csodák. De nincs az a 100%-os gyógyítási ráta, meg nincsenek olyan csodák állandóan, vagy akár vannak olyanok, amikről nem is tudom, hogy egyáltalán tettek ilyet, mint amíg kinőtt valakinek a keze, lába, ilyesmiben nem is hallottam még. Pedig Jézusnál volt ilyen, hogy csonkák megépültek. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amik nem úgy működnek senkinél. Hát, visszatérve a gondolathoz, hogy nyilván lehet ezek után, a csodák után futni. De az a kérdés, hogy erre kell összpontosítani, vagy inkább valami másra. És a csodák az csak úgymond egy ilyen mellékterméke a dolognak. Egy természetes velejárója. Majd nyilván most csak reflektálnék egy kicsit arra, amit a táborban hallottunk, majd lehet, hogy délután lehet erről beszélgetni. Én igényelném azt, hogy ti is elmondjátok, hogy mit gondoltok. De én magamban arra jutottam, hogy nem tudom ezeket magamból kifacsarni. Kell, hogy legyen valami, hogyan eljutunk ide is. Jó az, hogy tanulunk ezekről. Szükséges, hogy megértsük azt, hogy milyen felhatalmazásunk van. Erről most nem beszéltem annyit, a táborban sokkal többet beszélt róla Howard. De amellett, hogy felhatalmazásról beszélünk, azzal a felhatalmazással valamit tesz az ember. Tehát Jézus Krisztus azt mondta, hogy lesztek nekem tanúim. Hogyan tanúskodsz Jézusról? Ez itt a fő kérdés. Mert hogyha a csodákkal lehet tanúskodni, akkor Júdás egy tök jó tanú volt. Nem? Ő ugyanúgy kapott felhatalmazást, és aztán elárulta a mestert. Ezen érdemes elgondolkodni. Tehát, hogyha mi tanúk akarunk lenni, hiteles Krisztus tanúk akarunk lenni, vagy pedig csodatévők akarunk lenni. Lehet, hogy az egyik nem zárja ki a másikat, de nem mindegy, hogy melyik irányba próbálunk meg mozdulni, vagy melyiket keressük, melyik felé, melyikbe fektetjük az erőnket, az időnket, stb. Remélem érthető volt, remélem áldást nyertünk általa, és következő alkalommal folytatjuk, mert én nekem meggyőződésem az, hogy ha ez valóban ilyen fontos kérdés, akkor az Isten igében kell, hogy legyen ezzel kapcsolatban profétikus eligazítás is. És meggyőződésem, hogy van is. Következő alkalommal itt fogjuk folytatni. Isten áldja meg az ő igét a szívünkben. Amen.